Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, 9 óra 8 perckor a Millás reggeliben, a Rádió Café 98.0 frekvencián Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással, jó reggelt.
No, itt vannak a hallgatók, és 0636-os 98.0 98.0. A furgonos furkó jól alliter jár, de a terepjáros tahó sem rossz, aki elfoglalja a rakodási területet. Hívja fel a figyelmet egy hallgató. Én nem tudom, én a tukkó szót használom. Nagyon sok olyan emberre, akinek a viselkedése nem tetszik. Úgyhogy itt lehet ötletelni, mert már mit sült paraszt, meg nem tudom, én ilyenek jönnek.
Igen, van, persze.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Be kell lássuk, hogy okosóra ügyben, mintha egy kicsit mellé fogtunk volna, nem nagyon hittünk a modellben, ehhez képest az ember végig megy valami nagy forgalmú helyen, plázában, diszkontüzletben, tömegközlekedési eszközön, nem tudja nem észrevenni, hogy egyre nagyobb arányban feszül honfitársaink csuklóján az úgynevezett okosóra nevű szerkezet, hogy a piac bővül, arra az is ékes bizonyíték, hogy egy régen látott ismerős is belép oda, a Casio. Hát ugye ez volt a hány gombos, hány zenés órád van kérdések idején az egyik legmenőbb válasz, mert ugye ő akkor nagy hadállásokat épített ki annak idején a piacon, de hogy visszatérhet erre a réglátott piacra, ezt fogjuk átbeszélni Fekete Gáborral, Fekével, az iFater egyik lelkével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggel, szevasztok! Egyrészt köszönöm a Linda zenét a spot alatt, ezt kifejezetten régen hallottam a Bodótól. Másrészt pedig a forgalmi dugóra, hogyha esetleg atrocitás történik, a legjobb megoldás a puszit dobsz a másiknak, nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát semmilyen anyázás, semmi nem hat annyira, mint a dobsz egy puszit a másik félnek, aki éppen minden családtagodat szidja. Na de visszatérve az okos órára. Az az igazság, hogy a Casio nem új ezen a fronton. Tehát, hogyha úgy nézzük, hogy az, amit ez mondok, hogy a plázában végigmegyünk és látjuk minden kirakatban, azoknak a 90%-át hivatalosan, a nagyon szigorúan iFater szakszóval nézzük, azok fitness trackerek. És van egy része, ami mondjuk okosóra, és akkor azon belül jön egy másik szegmens, az igazi hardcore, több százezer forintos fitness trackerek. Tehát az, hogy valamin a csuklódon van egy másodlagos kijelző, és vannak benne, mondjuk azt mutatom az idézőjelet, hogy mindig hasznos egy rádióban. Érzékelők, amik azt mondják, hogy meg tudják különböztetni, hogy te most biciklizel, futsz vagy úszol, hát ez az ilyen 20-30 ezeres, 40 ezeres kategóriában ez ilyen szó-szó. Tehát, hogyha egymás mellé raksz 4 vagy 5 ilyen 20-50 ezer forint közötti fitness trackert a csuklódra, és elkezdesz vele sétálni, nem ugyanazt a lépésszámot fogják mutatni, tehát ennyire nem... Erre vannak ezek igazából kitalálva, azok szó szerint egy másodlagos kijelzők, hogy ne kelljen mindig elővenni a telefonodat, csini legyen a kijelzője, és kb. Ennyi, tehát hogy ennyi tud, és nyilván mivel valamit tudnia kell, szívritmus néznie meg, véroxigén szinte, stb. Valahogy méri. És akkor itt van a Casio, aki volt már ezen a konkrétan, tehát azt mondtuk, hogy okos óra, ami valamilyen operációs rendszert futtat, adott esetben ez ugye Wear OS az Androidtól, és arra lehet telepítgetni, vagy éppen zárt rendszerben nem lehet telepítgetni, de mutat funkciókat, ilyenje is volt, és talán még most is van a Casio-nak, de ez nem ment annyira jól, mert ezzel beléptek abba az óceánba, ahol Samsungok, Huawei-ek, Apple-ök és egyéb ilyen ismeretlen garázscégek versenyeznek, tehát ez a prémium fitness tracker per okosóra vonal, ez nekik annyira nem jött be, Viszont ami bejött, és ami évtizedek óta bejön a Casio-nak, ha valaki órát szeretne. Tehát ha valaki nem akarja ezt a színes kijelzős, csillivilli, gumipántos dolgot, hanem eleve valamilyen módon, valamiért szereti bármelyik szériáját, de most ugye speciál ezekről a brutális G-sokkokról beszélünk, az elpusztíthatatlanság ígéretét keltő G-sokkokról beszélünk, tehát igazi órát szeretne, ami működik akkor is, ha nincs mobiltelefon a közelben, stb., de van egy-két olyan extra okos funkciója, ami miatt össze tudjuk kötni telefonnal, tehát máshogy, máshonnan közelíti meg a Casio ezt a fitness tracker per okos óravonalat, és szerintem jól csinálja.
Uh-huh. Ez egy ilyen középkategória? Tehát a fitness tracker és a valódi okos órák közé pozícionálja magát a Casio ezekkel a fejlesztéseivel? Jól értem én?
Furcsa dolog, mert ugye csicsában, kijelzőben, ilyesmiben egyáltalán nem tud annyit, mint akár egy 20-30-40 ezer forintos. Viszont az érzékelők azok sokkal pontosabbak adott esetben, tehát ő pontosabban mondja meg a lépésszámlálást, pontosabban ismeri föl, jobban ismeri föl, hogy mi az, nyilván mi megadjuk, hogy most futni fogunk, biciklizni fogunk, stb. Mert pont a bringa azért egy rossz példa, mert azt mondjuk a legmenőbb, több százezeres Garminok is félre szokták nézni, mert ez egy nagyon folyékony, nem annyira mondjam, radikális mozgás, hogy lehessen érzékelni, de mondjuk, hogy futunk, vagy éppen nem tudom én, falat mászunk, vagy stb., vagy beltérfutunk, vagy kültérfutunk, ezeket az érzékelőket, és ezeket a dolgokat például egy ilyen Casio félokos óra jobban érzékeli, tehát jobb minőségű szenzorok vannak benne, hőmérsékletérzékelő, a szívritmus érzékelő és profib. Viszont a körítés nem olyan profi, mint az előbb említett, ebben mindenképpen a Garmin az egyik csúcs, de hát nem is annyit kérnek el érte. Igen. Viszont nincs meg az a színes kijelzős feelingje, mint ezeknek a 20-30 ezeres
kiszerekkel. Én azért kérdeztem rá erre a középkategóriára, mert minden piaci szegmensben a középkategória van a legnagyobb veszélyben. Hogyha valami történik, akkor általában az emberek vagy azt mondják, hogy engem nem érdekel, ami történik, és megveszem a drágát így is, úgy is, tehát nem fog csökkenni a forgalom. Ha pedig nem tudok én megengedni, de kell egy új óra, akkor nem veszem a középkategóriát, mert az túl drága, spórolok rajta, és megveszem az alsó kategóriát, és ezeknek szoktak áldozatul esni, ezeknek a piaci mozgásoknak a középkategóriára lövő cégek.
Igen, de a Casio-nak nincs konkurenciája. Na de, egyáltalán nincs. Ugyanis nincs még egy olyan nagymúltú óra, ez a fontos kitétel, óragyártó, aki azt mondja, hogy adok olyan extra funkciókkal rendelkező órát, ami kifejezetten tényleg a sportolóknak lehet fontos, a fitness kedvelőknek lehet fontos, de ettől még ez egy óra. Tehát ezek nem egy hétig működnek, a solar verziók, tehát amik napelemmel is töltődnek, mert azért most már ezek az új okos órák több energiát esznek, mint a régi napelemes Casio. Ezek hetekig el vannak. Ezek, hogyha nem kötöd össze a telefonodnal, akkor is ezek órák, ezek megtartják a funkciókat. Van benne stopper, az óra maga méri a véroxigén szintet, vagy a szívritmust, vagy a lépés, stb. Ez különálló, úgy nevezett, ahogy a francia mondja, standalone termékként is eladható, az egy ilyen extra kis skandírozott cseresznye a habon, hogy amúgy Bluetooth-szal össze tudod kötni, hogy amúgy csináltak egy így vagy úgy bizonyos Android verziókon működő applikációt, itt azért még rezeg a lész, itt még majd fejlesztenie kell a Casio-nak, de ügyesek alapvetően is, igazából ez csak szoftveres kérdés. Nincs konkurencia.
Mi az, amit nem tud? Tehát az okos órákhoz képes, ami nincs, amivel kevesebb.
Nem úgy jeleníti meg az üzeneteket, nem annyira ügyesen jeleníti meg az üzeneteket, mint egy ilyen 20-30 ezeres színes kijelzős, mert nincs hely.
Nem azokra gondolok, a drágákra, tehát mondjuk a Garmin Suunto kategória, tehát azokhoz képest, azok mivel tudnak többet?
Ezzel. Nagyjából ezzel, hogy még profibb, még hardcore-abb, esetleg még több, és még olyan érzékelők vannak benne, amik akár egyáltalán nincsenek meg az alsó kategóriában, mert drágák. Tehát ott például a véroxigén színmérő sokkal profibb, mint bármiben, mint akár még egy Apple Watch-ban is, bár most az Ultrának van egy ilyen különleges kiadás, ami szintén elég pontos. Illetve, hogy a kijelzője alkalmas arra, hogy ugyanúgy közöljön információt, legyen másodlagos kijelző és másodlagos felület a telefonnak, mint ahogy a Casio nem. Tehát a Casio abban a szempontból középmezőny, hogy egy jó minőségű szenzorokkal felszerelt, de nem annyira csicsás, kinézetű, már mint képernyő szempontjából kinézetű dolog. Bocsánat. Garmin és társai, azok pedig szintén hasonló strapabírósága, mint mondjuk egy jó G-Shock, de olyan kijelzővel és olyan teljes értékű okosóra funkcionalitással rendelkeznek, iszonyatosan profi érzékelőkkel és szoftveres támogatással.
Akkor árban is középre lőttek be?
Hát mondjuk, bár azért el lehet szállni, tehát ugye a Casio-nál simán van az, hogy egy 50-60 ezer forintos ilyen átlag, tök jó kis népszerű és nagyon éles Casio-ból kiadnak egy másfél milliós különkiadást, de ez ritka. De van. Tehát, akkor, hogy igen, tehát nagyobb a középre van belőve, igen.
Akkor már csak egy kérdésem van, ki hord a szó hagyományos értelmében vett órát? Mert ugye ezek az okos órák... Jó, oké, akkor már egy ügyfele van ennek a gyártónak, de hogy ugye ez egy divat is. Tehát ne gondoljuk azt, hogy azért hordanak az emberek okos órát, mert hogy hú, hát az akkor előrelépés a technológiában, hiszen erről már beszéltünk, hogy ez nem ennyi. Ez egyszerűen egy divat is, és nem a karóráknak van divatja, hanem az okos óráknak. Akkor van piaca egy órának egy ilyen környezetben?
Abszolút, hát a G-Shocknak és alapvetően a Casio-nak, de azonban is a G-Shocknak egészen döbbenetes rajongótábora van, és nem ötfős rajongótábora, hanem 100 milliós. Tehát ez egy olyan termék, ami nem tudom én, amit bárki felismer, még aki nem szereti az órákat is. És visszatérve, hogy kihord okos órát, annyira olcsók lettek ezek a fitness tracker per okos órák, ugye, amit majd egyszer majd megbeszélünk és szétválasztunk, hogy mi a különbség, hogy egész egyszerűen, ha valaki személyre akarja szabni, másik cíjat szeretne AliExpressről $2, meg egy másik óra kinézetet, mert letölti a netről, vagy eleve biztosítja, és közben nekem van, tehát az egy jobb csuklomon van egy nagyon észrevehetetlen mini kijelzős ilyen fitness tracker, az üzenetekre, de főleg a zeneváltásra, amikor zenét hallgatok, ez a legfontosabb funkció, hogy tudjak zenét váltani, ne kelljen egyáltalán elővenni a telefonomat, a másik kezemen pedig klasszikus órát hordok, full analog, digital detox, semmit nem tud, csak időt mutatni, meg esetleg stoppert. És,
ez a menő, van ennek abszolút... a dupla órázás, mindkét kézen óra.
Menő, én letoljam a menőséget, tehát hogy nekem kell az, hogy lássak bizonyos dolgokat, nekem mindig a telefonom, gyűlölöm, hogy a telefonomért kell nyúlkálni.
Tehát ez praktikus nem, szempont.
Uh-huh. Így van, tehát abszolút praktikus szempontból a lehető legkisebb, legkevésbé észrevehető tökrényi modell, iPhone 3 éves fitness tracker fal, ne viccelj már, miről helye a világról helye. De nekem ez kellett, mert ez alig észrevehető, gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy vékony kis karkötő, és ennyi. És
van egy rossz hírünk, egy dologgal nem számolsz, szerintem.
Na miben?
Hogy hamarosan szemüveget kell, hogy fölvegyél azért, hogy lássad a kijelzőt.
Már most közel kell tartani 5 centire, de ez se érdekel. De figyelj, ne. Ez egy funkciós dolog, amit akkor használunk, amikor funkciója van. Okay. Hát akkor közelhajolok, ez van. Figyelj, 46 éves vagyok, tehát itt már közelhajol az ember, és föl van kosítva.
Fiatalul. Ez rosszabb lesz, jó? Fiatalul. Tehát már nem lesz elég a közelhajolás.
Azt akarom megkérdezni még, hogy ugye úgy fogalmaztunk, hogy kicsit megkopott ez a G-Shock történet, és új életet. Ez nagyon sarkos volt így?
Nem, ez nem nagyon sarkos volt, ez nem tudom én, tehát a háttal nyilaznál olyan volt, és elő van a céltábla. Annyira nem kopott meg, hogy egészen elképesztő mértékben dobja ki az új modelleket. Megmondom ezeket a limitáltokat, tehát amikor tényleg egy 60-100 ezer forintos órából ki lehet adni másfél milliós limitált darabszámot, mert nem tudom én, gyakorlatilag maslakok lézerrel gravíroznak bele mintát, és nem viccelek, tehát hogy kb. Ennyi, hogy más a mintája, meg mondjuk az anyagtokozás titániumban, az a rendes alumínium vagy acél helyett, tehát igazából nem indokolja semmi a több mint 1 millió forinton, és elviszik, megveszik, mert van belőle 200 darab, és a gyűjtők azonnal felvásárolják. Elképesztő rajongás van a G-Shock iránt, ez azért is van, mert azt, amit ígér, hogy elpusztíthatatlan, azt tudja. Tehát azt a legkisebb pár tízezer forintos Casio is tudja, meg a sok százezres, bár a boritka, hanem kicsit limitált modell, hogy ennyire drágák legyenek.
Ezt akartam kérdezni, hogy ez egy marketing fogás, vagy ez tényleg, hogyha ütöd, vered, ez csak elhagyni lehet?
Hát kb. Tehát, hogy előbb fogja egy, nem tudom, láncfűrészt levágni a kezeddel együtt, mint hogy nagyon nagy baja legyen az órának. Kocsival mennek át rajta, stb.
Tehát erre rá is épít a Casio, tehát hogy ő akkor olyan kihívásoknak teszi, és YouTube videók vannak, hogy...
Persze.
Aha. Ez egy fontos szem...
Tehát az, hogy rangement, tehát hogy azoknak, meg a Mudmaster, akik nem tudom én, olyanoknak szállják, akik ilyen Ironman versenyeken jönnek, futnak, kelnek, másznak, sziklán verik oda, nem tudom, stb. Ezek nem véletlenek. Igazából technológiailag nem sok különbség van, majdnem minden G-Shock kibírná, csak a funkcióban is akár ilyen érzékelőkben vannak különbségek, de ezek brutálisan jó strapabíró órák. Cserébe nagyon sok ember szerint nem szépek, mert ugye látszik rajtuk ez a védelem, ez a páncél. Igen. Én imádom, szerintem van közöttük rengeteg olyan, amit olyan másfél milka csokit hordasz súlyban a kezeden, és mégis azt mondja az ember, hogy
nyilván hülye a kérdés, de azért fel kell tennem, hogy üzletileg ez rentábilis?
Abszolút.
Ez az egész történet? Hát mondom,
tehát, hogy onnantól, között... hogy el tudsz adni ennyire limitált darabokat, mert ekkora rajongás és ekkora, hogy mondjam, ekkora, tehát egyszerűen fölvásárolja a piac. Ez egy olyan brand, nyugodtan kimerem jelenteni, és hogyha most valaki esetleg vezet, akkor picit lassítson, de a G-Shock értékben, ismertségben pariba van a Rolex-el, meg az összes ilyen nagy márkával. Mert egyszerűen annyira ismert és annyira elfogadott, és azon a területen, amin ő van, torony magasan ő a legjobb.
Uh-huh. Oké, hát nagyon szépen köszönjük. Akinek nem volt elég Fekete Gáborból, alias Fekéből, az minden szerdán este 9-től Pápai Péterrel együtt meghallgatja itt mi nálunk az iFater bármelyik adását. Az is ilyen lendületesen szokott bonyolódni tapasztalataim szerint. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm.
Szervusz, szia!
Sziasztok!
Fekete Gábor Fekével, az iFater egyik lelkével beszélgettünk egy kicsit a Casio különutas üzletpolitikájáról.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonal túlsó végén Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Milyen napra ébredt a Budapest értéktőzsde? Tegnap egészen pofás volt a teljesítménye. Kitart az optimizmus, kitart a forgalom, etc. etc.
A pozitív hangulat úgy tűnik, hogy kitart, vagy egyelőre áthúzódik a mai napra is. Ugye annak ellenére, hogy Amerika tegnap nem zárt túl jó napot, úgy tűnik, hogy Európában már optimistában ébredtek a befektetők, és nem csak a budapesti értéktőzsdérég az, hanem szerte Európában alapvetően pluszokat láthatunk, 0,2-0,5% közötti emelkedésekkel. Ehhez képest a budapesti értéktős, de most éppen 0,2%-kal van följebb, 66.256 pontos Bux indexet jelent, de alapvetően a blue chipek kivétel nélkül emelkedni tudnak a mai reggelen. A Richter 0,3%-kal 99.080 forintra, az OTP 0,2%-kal 17.245 forinton, most éppen a MOL egy hajszányi emelkedéssel 4 forinttal van följebb 3030 forinton, és a Magyar Telekom a legnagyobb emelkedéssel 0,5% pluszban 930 forinton, és egyébként minden fontosabb részvénynél elmondható, hogy itt a nagy esésben olyan szinteket értek el, ahol már kicsit kezdtünk aggódni, technikailag fontos értékeknél voltak két nappal ezelőtt, és egyaránt elmondható, hogy ugye fordulat jött, ami, hogyha csak technikailag nézzük, akkor kifejezetten optimizmusra ad okot, vagyis megtesztelték a alátámasztási szinteket, és onnan mindegyik elindult szépen fölfelé, tegnap nagyobb mértékben, de ma is folytatva az emelkedést, úgyhogy egyelőre legyünk rendkívül
optimisták. Na jó, de egy lottóötössel vissza lehetne csinálni mindenkinél mindent az ellenkező irányba, mert olyan gyalázatosan alacsony a forgalom.
Hát ez igaz. Nem
cáfolom.
Nem tudok vitatkozni.
És menjek én valahova nyaralni, tudom.
Jelenleg 590 millió a forgalom, ami valóban nem úgy egy nagyobb, de még egy kisebb lottó ötöst sem ér el. Úgyhogy egyelőre még forgalom tekintetében nem beszélhetünk nagyon aktív napról, de ez is változhat később.
Egy hallgató nyomda árat kér.
nyomdárat, kérlek
szépen. Folyamatosan új csúcsokra megy.
50 forint, semmit nem változott még a mai reggelen, vagyis ott a tegnapi záróárnak megfelelő érték.
Hát az új csúcsok ezek úgy vannak, hogy hetente egyszer kicsit följebb lép, és akkor az csúcs, de nem tud nagyon leesni, hogy akkor ez a, ebben a szériában van most.
No, akkor tekintsünk szana széjjel a devizapiacon. Ott mik a trendek, mik az információk, mik a mozgási irányok?
Hát kezdjük talán a forinttal, mert ott is alapvetően jó hírekről tudok beszámolni. Folytatódott a forint erősödése, most már stabilan 393 alatt van az euróval szembeni árjegyzés. Ugye ebben nagy segítség volt tegnap Kuti Zsolt nyilatkozata, aki ugye az MNB egyik gazdasági stratégiája, és ő azt mondta, hogy a forint árfolyamra egyre inkább oda kell figyelnie a jegybanknak, és ez egyértelműen látszott az árfolyamba is. Mondom, egy folyamatos erősödés volt a nap folyamán, és ma reggel is úgy tűnik, hogy stabil maradt a forint. A dollárral szemben most 367.60-nál járunk, ez is jelentős változás, hogy a 370 feletti szintekhez képest, úgyhogy alapvetően pozitív a kép most a forint tekintetében is. A dollár egy picit gyengült az euróval szemben itt a ma reggel folyamán, de jelentős elmozdulásról itt azért nem számolhatunk be továbbra, és az 1.07 alatt a kereszt.
Oké, nagyon szépen köszönjük a remek összefoglalót, jó kereskedést kívánunk a mai napra nektek.
Köszönjük, köszi. Szép napot mindenkinek.
Szia!
Sziasztok!
Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető nyitott tőzsdét látványos verbális tűzijáték keretei között.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Mink magyarok, mindahányan tudjuk, hogy a magyar bor világhírű. A kérdés az, hogy lesz-e még magyar bor, mert kapálni a szőlőben senki nem akar a jelek szerint. És ez nem vicc, bár viccesnek tűnik a felvezetés, de Braun Müller Lajos, az agrárszektor főszerkesztője majd elmondja, hogy mennyire nem az. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt a hallgatóknak.
Na figyelj, hát aki a Balaton környékén turnézik, az láthatja, hogy az északi parton például a badacsonyi borvidék az inkább egy ilyen nyaraló telepre kezd hasonlítani, sem mint mezőgazdasági termőtájra, de az engem is meglepett, hogy már más nagy borvidékeken is lassan hasonló a helyzet Villányban és Tokajban. Mi történik a szőlőkben?
Hát az a helyzet ugye, hogy a szőlőnek olyan felvásárlási ára van most már hosszú évek óta, hogy egyre kevésbé jön ki a matek, és a termelők egy része úgy döntött, már az elmúlt években is volt erre példa, de most mintha egy kicsit több lenne, tehát látványossá kezd válni, szóval úgy döntöttek, hogy nem művelik meg a szőlőt, mert nem nagyon van rá remény, hogy egyáltalán visszajön a belefektetett összeg. Ugye rettenetesen megnőttek a megművelésnek a költségei az utóbbi pár évben, gondolok itt olyanokra, hogy gázolaj, egészen döbbenetes növényvédőszerárak alakultak ki, a munkaerő kérdése az folyamatosan egy nagy probléma, tehát amit mondtál, hogy itt ugye sok mindent lehet gépesíteni, tehát valóban a nagy komoly borászatok meg szőlészetek azok azért gépesítenek dolgokat, már láttam ilyen autonóm szőlészeti robotot is nem régen, hogy tehát még csak nem is kell embernek vezetnie, hanem kiküldik a szőlőbe és megcsinál egy csomó mindent, de mindent azért még nem lehet gépesíteni, itt nagyon sok olyan folyamat van, ami kézi munka igényes, tényleg pepecs munka, ráadásul ugye, ha prémium bort akarunk előállítani, akkor precíznek kell lenni, és erre egyre kevésbé van ember. Beszéltem termelőkkel, és mondják, hogy hát ugye van egy általános munkaerő hiány probléma a gazdaságban is, de a mezőgazdaságban aztán különösen, most tényleg nem akarok messzire menni, néhány évvel ezelőtt egy állattenyésztő mondta nekem azt keserűen, hogy ő neki az a problémája, hogy nem talál olyan embert, aki hétfő reggel 7 órakor józanul megjelenik. Na most ebben van egy kicsi túlzás, de azért olyan nagy túlzás nincsen. Na most a szőlészetekben ugyanez van, ráadásul ott nem lehet egész évben fenntartani egy nagy gárdát, mert egész évben nincs munka, ott dömping jelleggel van munka tavasszal, meg ősszel, és akkor amúgy egyébként kevesebb ember is elég. És amikor hirtelen jön a szüret, vagy mondjuk tavasszal van lennének ezek a munkák, akkor nagyon nehéz találni embert, és nagyon megkérik az árát, meg még nem is motiváltak.
Én szóval összességében minden olyan... Ezt hallom, hogy egyébként ezt a munkaerőhiányt pénzzel sem lehet megoldani, mert én azt mondaná az ember, hogy ja, kérem, nincs ember, akkor tessék annyi pénzt fizetni nekik, amiért oda mennek szüretelni, de azt mondják, hogy pont a szőlészeteknél már ez sem megoldás, tehát fizethet akármennyit a boros gazda, meg a szőlészgazda, akkor sincs ember.
Így, erről van szó, pontosan. Tehát, hogy egyszerűen nem indulnak már el, akik egyébként még esetleg elindulnának egy ilyen munkára, azok is nagyon motiválatlanok, kicsit úgy. Szóval általában ezt szokták mondani a termelők, hogy nem nagyon viselik a szívükön a munkát, ugye ott elég precíz munkát kellene végezni, és egyébként egy termelő azt is elmondta, hogy 11-ére is elmagyarázza neki, hogy hogyan kellene csinálni a dolgokat, és még csak nagyon leteremteni se lehet, mert akkor megsértődik, és nem jön többet. Szóval, hogy összességében megoldattan az egész, meg még nagyon drága is, és általában azt lehet mondani, most nyilván ez ugye fajtától, meg területtől is valamelyest függ, de általában azt lehet mondani, hogy egy hektár szőlőnek a megművelése az most olyan 1,3-1,4 millió forint. A szőlő árak azok meg megint csak fajtától és területtől függően olyan 120 és 250 forint között vannak kilónként. Na most ebből könnyű kiszámolni, hogy itt nem nagyon lehet varázsolni, tehát hogy a termés korlátozott területeken bár egy picit magasabb a szőlőár, ott biztosan nem jön ki a matek, de a nem termés korlátozott, tehát a tömegborra berendezkedett területeken sem nagyon. És hát ugye ezzel szenvednek jó ideje, és hát a borászatok meg nem tudnak többet fizetni.
Na, a kérdés az ezek után, hogy nincs túl sok szőlő Magyarországon? Nem itt van az ebel hantolva, hogy amúgy is túl sok van, és ez mondjuk egy egészséges piaci tisztulási folyamat?
Hát ez egy jó kérdés, hogy mi a sok. Ugye lényegesen több szőlője van például mondjuk Olaszországnak, és ott még egyelőre működik. Ott ugye alapvetően az a helyzet, hogy ott a vendégmunkások, úgymond csúnya szóval mondva az import munkaerő azért nagyon sok mindent megold, meg hát az van, hogy az olasz bor egy nagyon széles spektrumon mozog, és minden kategóriáját el tudják adni. Tehát van ennek egy nagyon-nagyon gyenge szintje az olasz borrak, és vannak egészen kiválóak is, és mindegyik piac képes, szóval, hogy a piacát mindegyik megtalálja.
Ez a magyarra nem igaz? Hát ez a magyarnak is vannak nagyon gyenge részei, meg vannak kiválóak is.
Hát igen, itt ugye, itt az a probléma, itt is széles spektrumon mozgunk, csak itt az a probléma, hogy a piac nem úgy alakult. Uh-huh. Tehát az a helyzet, hogy Magyarország exportál bort, most ugye a belső piacról annyira nem beszélek, mert az is létezik, de az is gyengélkedik, de van az export, ami igazából egy ilyen, hát most ez ilyen elcsépelt szó már, de úgy szokták mondani, hogy kitörési pont lehetne, tehát valóban lehetne menni az exportra. Na most a magyar bornak az export értéke az literenként körülbelül 1 euró alatt van. Tehát ennyien megy el folyó áron a bor, a magyar bor, ami ugye nagyon-nagyon alacsony. Egy euró alatt, ilyen 97-98 cent. Na most ebben benne van a fémhordós is, meg benne van az egészen profi is. És ugye nagyon-nagyon kevés nyereség, vagy nagyon-nagyon kevés olyan borászat van, aki ezen nyereséget tud elérni. Vannak nagyon jó borászatok, meg nagyon jó magyar borok, és vannak, akik tényleg elmennek New York-i éttermekbe is tételek, távol-keletre, a kínaiak ugye egyre inkább szeretik venni, csak ugye ők mindig sokat akarnak venni, mi meg keveset tudunk valamiből előállítani. Szóval a lényeg az egészben az az, hogy az exportpiacokon egy hatalmas nagy zajban kellene meghallatni a hangját a magyar bornak, és ez nagyon nehéz ügy. Tehát egyelőre világos. Még a borértő amerikaiak sem feltétlenül tudnak asszociálni arra, hogy magyar bor, pedig hát lenne itt jó tétel, csak hát nehéz meg elmagyarázni ezt a világnak.
No, akkor még egy kérdés, ha így néptelenednek el és hanyagolódnak el a magyar szőlőföldek, ez csak átmeneti jelenség lehet, és mondjuk egy piaci konjunktúra visszazöttyenti ezeket a termelési körforgásba, vagy ezek elvesznek, hogyha nem művelik őket, és mondjuk felgazosodnak?
Hát ezek nagyon gyorsan tönkre tudnak menni, tehát egy elhanyagolt szőlő 2-3 év alatt tönkre megy, olyan szinten, hogy vagy nagyon nagy költség visszaalakítani, tehát rendbehozni, vagy inkább ki kell vágni és újra kell telepíteni, tehát ugye a szőlő az elbújjázik villámgyorsan, tehát néhány év alatt. Tehát igazából nincsen sok idő ezeket helyrehozni. Na most az, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben lenne egy olyan piaci fordulat, amitől hirtelen több bort kezdenénk eladni, vagy jobb áron, ezért a borászatok jobb nyereséget érnének el, több pénzt tudnának fizetni a szőlőért is, és megérni a matek. Ezt egyelőre nem látjuk, de hát persze, hogy a piac az néha tud érdekes dolgokat produkálni, tehát azért ne adjuk fel a reményt. Alapvetően az a nagy probléma, ami a háttérben van, hogy nagyon visszaesik a borfogyasztás Európa szerte, de még az olyan országokban is, mint mondjuk Spanyolország vagy Franciaország, amik egy ilyen nagyon-nagyon hagyományosan borfogyasztó társadalmak. Ugye úgy is képzeljük el, és láttam ilyet Franciaországban is kollégákkal, hogy hétköznap az ebédhez leültek, és egy pohár bort ittak, tényleg, mint a filmekbe. De hogy ez kezdik kicsit kikopni. A fiatalok nem isznak már annyit, eleve alkoholt, és hogyha isznak, akkor nem feltétlenül bort vagy sört. Ez az is nagyon érdekes, hogy van az Anheuser-Busch InBev, ugye a világ legnagyobb sörgyártója. Ők is például egy jó éve kihoztak egy stratégiai anyagot, nagyon érdekes volt, tanulságos, és abban a legnagyobb kockázatnak azt írták le, hogy már a sörfogyasztás is visszaesik globálisan a fiatalok körében. Na most vannak ilyen területek, nyilván Dél-Amerika, meg Dél-Kelet-Ázsia, ahol most éppen megy fel, tehát vannak azért, lehet árnyalni ezt a képet, de hogyha a fiatalok egyáltalán isznak, akkor általában ilyen spiriteket isznak, vagy ilyen koktélszerű dolgokat, nem trendi annyira a borfogyasztás. Döbbenetes mértékben esik vissza Franciaországban.
Hát egyáltalán az alkoholfogyasztás szerencsére is lefelé megy a világon, tehát ez önmagában összességében egy kedvező trend, szerintem, vagy népegészségügyi szempontból vizsgálva a dolgokat. Szóval ez alapján, amit eddig beszéltünk, persze, de ennek, ez alapján nem nagyon látszik kiút így a magyar
legyen ez az utolsó kérdés, akkor van kiút, vagy nincs?
Ez eddigiek alapján eléggé kilátástalannak tűnik.
Hát eddig elég rosszul hangzik valóban. Ugye itt alapvetően az lehetne a kiút, hogyha a magyar bor értékeire fel lehetne hívni a figyelmet mondjuk az exportpiacokon. Ehhez egy nagyon komoly és nagyon drága marketing kampány kellene. Ugye van erre most próbálkozás, zajlik ez a munka, nem olyan régen kezdődött el, de alapvetően azt kellene, szerintem, de hát aztán persze nem biztos, hogy ez így van, meg ezzel lehetne vitatkozni, alapvetően azt kellene, hogy be kellene látnunk nyilván, hogy olyan tömeggel nem tudunk versenyezni, mint mondjuk Chile, vagy Kalifornia, vagy Dél-Afrika, nyilvánvaló, hogy szó sem lehet erről. Azt kellene valahogy megmutatni a világ borértő közönségének, hogy itt olyan dolgokat talál, amiket máshol nem. Tehát vannak kuriózumok, van kékfrankos, például a kékfrankos el lehetne magyarázni, hogy egyébként ez mennyire érdekes.
Jó, de ez meg hosszú és évekig tart, és nagyon sok pénzt felemésztő hát marketing így munkát van, igényel, úgyhogy ez sem egyszerű. Jó, nagyon szépen köszönjük Lajos a információkat, szép napot, jó munkát!
Köszönöm szépen!
Köszi, szervusz! Braun Müller Lajossal beszélgettünk, ő az Agrár Szektor főszerkesztője. Szőlőt már egyre kevesebben akarnak művelni Magyarországon, ez volt a téma.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Hát ehhez csak két üzenet a hallgatótól, abban minden benne van. Egy, olá. Spanyol bor finom és van, 1,45 euróért és hibátlan. Kettő, olcsóbb, mint a víz sokszor, vicc. Ezért nem éri meg vesződni vele, mármint magyar borászként. Tudom, kínlódtam Dörgicsén vele évekig.
Abszolút. Nehéz erre mit mondani. Viszont egy az érme másik oldalra, vegyenek példát a termelők a wahauiakról. Igen, nehéz művelni, dolgozik a tulaj, a család, tisztaság, rend, veszélyes, nyugatiak, biztosan kényszerből csinálják. Ez pedig a budai parasztnak, Szabolcsnak a véleménye. Na, a műsor idő viszont leperget, köszönjük szépen a mai kitartó figyelmeteket, utánunk jön a Pont Jókor Fehér Marianna, legyen ezúttal meglepetés, hogy miről fog és kivel beszélgetni. Mi letesszük a lantot, eltoljuk a biciklit, de csak azért, hogy holnap 6.30-kor újra a húrokba csaphassunk, addig mindenki technológiailag fejlődjék, illetőleg nagyon figyeljen oda a bél flórájának az egészségére is, és most pedig együtt, könnyes szemmel álljunk fel, és mondjuk ki hangosan a rádiókészülékünknek, hogy boldog névnapot, Andik! Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.